Arcvonások. Az M1 Kossuth Rádió portré műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, ifjabb Tóth György vagyok. Szabó Miklós ügyvéd. Sem neve, sem foglalkozása nem megy különlegesség számba, mégis különleges ember. Tudjuk, hogy a jogász tanulók kényszerülnek talán a legtöbb olvasásra tanulmányaik során. Márpedig Szabó Miklós 14 esztendős korában elveszítette látását. Ennek ellenére summa cum laude fejezte be az egyetemet, majd a rendszerváltás követően megvalósíthatta régi álmát, és önálló ügyvédi irodát nyithatott. Az ő történetével ismerkedünk meg a következő percekben. A neve nagyon ritka. Muszáj lesz azzal kezdenünk, hogy megkülönböztessük valamilyen módon a Szabó Miklósok népes családjától.
Hát én 1949-ben születtem Hajdúdorogon. Szüleim eredetileg földművelésből értek, de tanultak mindketten, így édesapám cipészmester lett, anyukám varónő volt. Négyen vagyunk testvérek, hál' Istennek még mind a négyen élünk. És Hajdúdorogon, hát egy kis város, de inkább ilyen mezőváros jellegű településen végeztem az általános iskolai tanulmányaimat. 10 éves koromban kezdődtek a látásommal a problémák, több műtéten estem át, így jutottam el a középiskolába, akkor már az egyik szememre nem láttam, a másikra gyengén láttam. Aztán 16 éves koromban a maradék látásomat is elvesztettem, teljesen vakon folytattam a gimnáziumot, tanáraim és diáktársaim megdöbbenésére, hisz több tanárom el akart tanácsolni a gimnáziumból. Nekem ugyan nem mondták, csak a szüleimnek, hogy hát kötve hiszik, hogy így lehet ezt folytatni. De aztán mivel látták, hogy nagyon ragaszkodom ehhez, nagyon mellém állt a tanári kar, és mellém álltak a diáktársaim is. 18 éves koromban, hogy a szokás, érettségiztem jelesre. Az érettség előtt nagy dilemma volt, hogy hol tanuljak tovább. Az igazgatóm azt javasolta, hogy történelem magyar szakra menjek, az osztályfőnököm tájékozottabb volt a vakok lehetőségeit, illetően ő a jogi kart javasolta. Nekem mind a kettő tetszett, de végül is a jogi kart választottam. Elsőre bejutottam Budapesten az ELTE állami és jogtudományi karára. Rengeteg nehézség árán nem volt kellőképpen segítségem az elején, mert én látók között a kollégiumban laktam, és kizárólag csoporttársaim, évfolyamtársaim felolvasására támaszkodva tanultam. De kialakult később megfelelő baráti köröm, már másodévtől nem okozott problémát a felolvasás, és végül is 1972-ben summa cum laude végeztem. Ekkor következett egy hónapos, nagyon nehéz időszak, megviselt a munkanélküliség, megkaptam a diplomámat jó minősítéssel, és mégsem vesznek fel sehova. De végül is egy hónap múltán felvettek Hajdúdorogon egy termelőszövetkezetbe, mert ott éppen elnökváltás volt, és egy nagyon művelt ember került a elnöki székbe, aki korábban gimnáziumigazgató volt, és ő neki nem voltak előítéletei a látássérültekkel. Egy másik TSZ-nek, ahol szintén próbálkoztam Hajdúdorogon, Kerekperec megmondta, hogy mit kezdjen ő egy fél emberrel, édesapám is én előttem ezt kijelentette. Aztán végül is szépen elindultam a gyakorlati pályán, nagyon sokat dolgoztam, mindig arra törekedtem, hogy inkább többet nyújtsak az elvártól, mert egyszer-kétszer azt tapasztaltam, ha valamit nem sikerült tökéletesen megcsinálnom, elnézően azt mondták, hát szegény, ugye vakon még ez is szép, hogy így elboldogul, és én ezt nem nagyon szerettem, mert én úgy gondoltam, hogy a vakságomnak a munkám minőségéhez semmi közének nem szabad lenni, ez csak a szorgalom és a tehetség határozza meg, hogy milyen munkát végzek. És ezt úgy sikerült is tartanom, talán egész életemben. 20 évig maradtam a szövetkezetbe, a rendszerváltás követően nyílt arra lehetőségem, hogy régi vágyam valóra váljon, és egyéni ügyvéd legyek. Már amikor az egyetemet elvégeztem, is szerettem volna ügyvéd lenni, de akkor nem nyertem felvételt az ügyvédi kamarába. Hát ez 1991-ben sikerült, és azóta egyéni ügyvéd vagyok Hajdúdorogon. Hát az én életemben egy nagyon-nagyon nagy meghatározó dolog volt, mikor 1978-ban megnősültem, kedves, csinos leányt tudtam feleségül venni, hát akkor már 29 éves voltam, de megérte várnom, mert mindenképpen ragaszkodtam hozzá, hogy kedves, helyes, okos, minden tekintetben megfelelő lányt vegyek feleségül.
Ki az, aki az ellenkezőjéhez ragaszkodik?
Na nem, ebbe talán csak annyi érdekesség van, hogy én vakon is ezt a mértéket tartottam, és mindenképpen látó lányt szerettem volna feleségül venni, mert azt könnyen láttam, hogy az életem mindennapjai sokkal könnyebben megoldhatók, vagy könnyebben tudok boldogulni, ha egy látó feleségem van. Többek között például abban az időszakban még az is egy fontos dolog volt, hogy olvasson nekem könyveket, szakirodalmat, egyebeket. Munkám a pályám kezdésével egyik problémám az volt, ugye, hogy az információkhoz felolvasás útján jutottam hozzá. Volt első perctől kezdve külön adminisztrátorom a szövetkezetbe, de hát a munka mellett nem győztünk mindent elolvasni, tehát még otthon a családtagoknak is kellett olvasni, különösen abban az időszakban, amikor a szakvizsgára készültem. Még ebben is segítségemre volt a feleségem. Jogosítványt szerzett, autónk lett, tehát a mobilitásunk így sokkal jobb volt.
Azért ez nem akármi, hogy elolvasás alapján jogszabályokat, jogszabályi módosításokat, azoknak a módosításainak a módosításait megjegyezni, egy felolvasásra ön meg tudja jegyezni? Van egy ilyen különleges képessége?
Nincs nekem ilyen különleges képességem. A fontos, lényeges jogszabályokat magnetofonra vettem én annak idején. A legalapvetőbb jogszabályokat pontírásba ki is jegyzeteltem. Ez egy nagyon nehéz munka volt. Többek között ilyen okokból fordult az elő, hogy a 70-es, 80-as években több sorstársam szerzett jogi diplomát, de a jogi munkát nem merte bevállalni, és inkább maradt telefonközpontos vagy masszőr, mert tényleg egy embert próbáló, embert gyötrő dolog volt ez abban az időben. Ezen óriásit változtatott 92-ben, amikor megjelent a CD jogtár. Egyetlen kis CD lemezen az összes magyar jogszabály rajta volt, meg még plusz a bírósági határozatok tára, ami egy gyakorló jogásznak szintén nagyon fontos, és akkor én gyorsan elkezdtem megtanulni a számítástechnikát, és akkor már volt rá lehetőség, mert kidolgozták a Braille PC-t. A lényege az, hogy a képernyőn megjelenő információkat betűnként, szavanként, soronként, mondatonként, vagy összefüggően folyamatosan is fel lehetett olvasni. Sokkal kevesebb a veszteségidő a jogszabály keresés és hallgatás ügyében, a gyorsabb, mint akár még titkárni, az az igazság. Így sem könnyű egyébként a jogszabályokat követni. Ez egy óriási tanulási folyamat. Annyiban szerencsés vagyok, hogy én az ügyvédirodámban szakosodtam ingatlan forgalomra és cégügyekre. Büntetőjoggal sohasem foglalkoztam, így nem kell a teljes joganyagot követnem, figyelnem, elég a cégjogot és az ingatlan forgalommal összefüggő jogszabályokat figyelnem, de hát ugye kapcsolódik hozzá az illeték, meg több ilyen kapcsolódó jogszabály, azért így sem kevés ez. Hát most éppen 60 éves korom van, már megfogalmaztam magamba, hogy nehezen megy nekem a tanulás már, hát így végül is fokozatosan visszavonulok az ügyvédi tevékenységről. Van egy fiam, aki 26 éves, ő is jogász, és sajnos ő sem lát, örökölte tőlem a glaukóma betegséget, de jó feje van a jogi szakmához, sok tekintetben ő gyorsabban kapcsol, gyorsabban dönt, mint én. Ma már legtöbbet ő van az ügyvédirodába. Ennek az is egy oka, hogy 1994-ben elindult a mi térségünkbe, a Hajdúságba egy kezdeményezés, a Vakok Szövetségének egy helyi csoportját hoztuk létre, majd ebből 96-ban egy alapítvány nőtt ki, a Fehérbot Alapítvány, és ez az alapítvány az elmúlt 10 évben olyan mértékben megnőtt földrajzi területet illetően is, meg munkavállalói létszámot illetően is, hogy a napjaim jelentős részét az alapítvány irányítása tölti ki. Hát gondolom, hogy jövőre, ha leteszi a szakvizsgát a fiam, akkor az ügyvédirodát teljesen átadom neki, és én a hátralévő éveimben, amíg képes leszek rá, már csak az alapítvánnyal foglalkozom. És így fokozatosan én bekapcsolódtam a vakok szervezeti életébe, a vakok egyesületébe, szövetségébe, és egyre több mindennel foglalkoztam, különböző tisztségeket is vállaltam, és hát alapvetően a nagy változás az alapítványunk létrehozása volt. Eredetileg úgy terveztük mi ezt az alapítványt, hogy ott a kis térségünkbe, 3 városba, Hajdúböszörmény, Hajdudorog és Hajdunánás településeken élő körülbelül 4-500 látássérültnek az ügyeivel fogunk foglalkozni, de hát mivel 35-40 kilométerre vannak ezek a települések Debrecentől, így egyre több nem látássérült ügyfél is jött jogi tanácsot kérni, vagy egyéb más problémájának a megoldásában segítséget kérni. Nagyon sok kulturális rendezvényünk volt, ott is jöttek más fogyatékkal élők is, meg hát hívtuk is őket, és hát 2000-re kialakult az, hogy mi minden fogyatékossági csoporttal foglalkozunk. Létrehoztunk 3-4, majd 5-6 támogató szolgálatot, és a támogató szolgálatoknak az a sajátosság, hogy az minden fogyatékossági csoporttal kell, hogy foglalkozzon. Én mindig optimista ember voltam, amikor a legnagyobb problémában voltam egyénileg is, vagy a szervezetem is, mert a Fehérbot Alapítványról azt kell tudni, hogy nagy szervezet, 100 dolgozója van, 200 milliós támogatottsága van, vagy forrása, de egy olyan alapvető belső problémával küzdünk, hogy folyamatosan nyújtjuk a fogyatékos embereknek mindenféle szolgáltatásainkat, ugyanakkor a finanszírozásunk pedig pályázatok által szakaszolt, és sok izgalom a számunkra esetenként, hogy egyik pályázat összeérjen a másikkal, ne legyenek kieső hónapok, ezt nagyon nehezen tudjuk biztosítani sokszor. Eddig úgy szépen kialakult ez, kellett ehhez sok munka is, optimizmus is, és a szervezeten belül én mindig az optimizmus sugárzom a munkatársaim felé, mert hát az nem lehet, hogy ennyi befektetett munkával, ennyi tehetséggel ne boldoguljunk a világba. És eddig igazolt engem az élet, boldogultunk. Az 50 ezer forintos alaptőkével induló alapítvány egy-két ember foglalkoztatásával kezdte, most 101 emberünk van, és ebből 51 néhány megváltozott munkaképességű, és nagyon sok diplomás vak, diplomás fogyatékos ember dolgozik nálunk, ami két irányban is hasznos. Egyrészt támogatást kapunk a foglalkoztatásukhoz, másrészt modellezni tudjuk, és az alapján igazolni tudjuk, hogy ezek a sorstársak szociális munkásként, gyengéllátó, pszichológusként és több más szakmában is teljes értékű munkát tudnak végezni.
Jókorát ugorjunk vissza az időbe. Milyen gyerekkora volt?
Hát nekem egy öcsém és két húgom van, én vagyok a legidősebb a gyerekek között, és hát bizony nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, de felelősségteljes gyerekkor is volt ez, mert az 50-es években édesanyám otthon volt, háztartásbeli volt, édesapám cipészmesterként egyedül el tudta tartani a családját. Aztán az 50-es évek végére úgy alakult az élete, hogy nem tudta már eltartani a cipészmesterségből a családot, ezért elment a debreceni cipőgyárba dolgozni, nem sokkal ezután édesanyámnak is munkát kellett vállalni, ő meg a hajdudorogi ruhagyárba dolgozott, és hát idős, beteges nagyszüleink velünk éltek, nekem is sok feladatom volt abban, hogy a kis húgaimat, öcsémet felügyeljem, vagy segítsem, sokszor én melegítettem meg ugye az ételt, hogy tudjanak enni a kisebbek, meg én magam is.
Akkor a felelősség már igen fiatalon a vállaira nehezedett.
Édesapám ellenezte, hogy anyukám is munkába álljon, mert félt attól, hogy mi lesz a családdal, és akkor én 12 éves létemre egy nyilatkozatot írtam apukámnak. Hát mostanában került ez elő, én nem is tudtam erről, anyukám most találta meg a régi iratok közt, amiben arra kértem édesapámat, hogy engedje anyukámat dolgozni, mert kell a keresete, és én vállalom, felelősséget vállalok, ezzel a szóval szörnyű, már akkor is jogásznak készültem valószínű, felelősséget vállalok azért, hogy kistestvéreimmel nem lesz semmi probléma, segítem őket, felügyelem, odafigyelek a házi feladat elkészítésére és meg minden másra, amire kell, és akkor engedte édesapám, hogy anyukám is munkába álljon. Ez nagyon kellett is, mert ahogy nőttünk, egyre több volt a költség, a kiadás. De visszatérve a gyerekkoromra, ugye 10 éves koromig jól láttam, emlékeim szerint, de valamennyi kis probléma már akkor is lehetett a látásommal, csak nem tűnt fel. 10 éves koromig én, meg még utána is egy kicsit, ugyanazt a gyerekkort, ugyanazt a sorsot kaptam, mint a többi kisvárosi gyerek. Ugyanúgy mentem a gyepre a libát legeltetni, ugyanúgy szedtem a csalántot, meg a májvát a kacsáknak, gondoskodtam ezek etetéséről. Ugyanúgy mentem a határba nagypapával, mint a többi falusi gyerek. Másztam fel a fára a madárfészkeket megnézni. Általában én csak megnéztem a fészket, és nem nyúltam a tojáshoz, mert sok madárról hallottam, hogyha megérzi, hogy valaki fogdosta azokat a tojásokat, akkor elhagyja. De mindegy, nem nyúltam hozzá, de felmászni sokszor nagyon magas fára, az úgy egy kicsi kihívás volt. Rengeteget futballoztunk, játszottunk, éppen valamelyik nap beszélgettünk egy korombeli fiatalemberrel, hogy bizonyos játékoknak hogy is voltak a szabályai, mert mi reggeltől estig elvégzendő feladatok mellett játszottunk. Természetesen, ha adni kellett vizet a kacsáknak, vagy a csirkéknek, azt elvégeztük, de igyekeztünk nagyon gyorsan megcsinálni. Már ez az egész nap játszás nyilván nyári időszakra vonatkozott, gyönyörű nyaraink voltak, és hát évközben, szorgalmi időben is sokat játszottam. Én nem is voltam jó tanuló felső tagozatos koromban, hát 6. osztály osztályban egészen 2,8-es eredményt sikerült átlagban elérnem. Innen küzdöttem fel magam a summa cum laude diplomáig.
Rossz kezdés után beleerősített, hát ez a sportolókra jellemző.
Nem tudom, hogy miért, de ma már azt is mondhatom, hogy tudat alatt éreztem azt, hogy nem fogok majd ennyit szaladgálni, nem lesz ilyen szabad a mozgásom. Tehát úgy igyekeztem magam kimozogni, mielőtt megvakulok. Vagy nem is tudom, de tényleg az átlagos fölött futottam.
Azt mondanák, hogy hiperaktív volt?
Hát az éppen nem, de elég aktív voltam, keveset tanultam. Aztán még középiskola első, második osztályában is elég keveset tanultam. Édesapám mindig azzal gínyelt engem, hogy na fiam, megszámoltad, hány könyved van? Mert ő csak annyit látott a tanulásból, hogy kipakoltam a táskám, meg bepakoltam, és közben alig tanultam. Aztán ezt édesanyám, amikor a diplomosztó ünnepségről hazafelé utaztak, fel is említette a papának, hogy na látod, csak jó számol ez a fiú a könyveit. Én nekem már 10 éves korom után 3-4 oldal elolvasását követően könnyedett, fájt, égett a szemem. De nem szerettem panaszkodni. Akárhányszor összeszidott édesapám, én nem mondtam, hogy apu, hát nem bírok olvasni, nem tudok. Nem szerettem panaszkodni. Látásromlásom is egy kicsit később derült ki, mint hogy kiderülhetett volna, mert negyedikes voltam 10 évesen, és egyre csúnyábban írtam, olyan értelemben, hogy ilyen hullámosan hol a füzetbe, a vonal fölé, alá, és akkor hát egyre rosszabb jegyeket kaptam a külalakra, aztán egyszer elővet édesapám, hogy hát micsoda dolog ez, tessék rendesen írni. Hát elsírtam magam, hogy nem látom a vonalat a füzetbe. Hát akkor na menjünk akkor, aztán íratunk neked szemüveget. Elmentünk Debrecenbe a OTI-ba, ott egy szemészfőorvos megvizsgált, és azt mondta, hogy uram, nem szemüvekkel ernek a gyereknek, ugye a szemére, hanem bicska. Kiküldött a klinikára, ott mindjárt benne is akartak tartani, nagyon magas volt a szemnyomásom, hát meg akartak műteni. Szüleim nagyon sokat gondolkodtak, tépelődtek azon, hogy engedjék-e, vagy ne engedjék, de végül is csak engedték. Azt mondták az orvosok, hogy ha nem műtjük, akkor hamarosan megvakulok, ha műtik, akkor pedig van esélyünk arra, hogy hosszabb távon is lássak. Nagyon sok műtéten estem át, sokat voltam a klinika szemészetén, de végül is sok műtét talán egy kicsit meghosszabbította a látás, de igazából nem segített. Az egyik szemembre 14 éves koromban, a másikra 16 éves koromban megvakultam. Ezek a kórházi bent töltött idők érdekesek voltak az én számomra, és sok tanulsággal szolgáltak később életemben. Én túl hamar lettem felnőtt, ha így nézzük, mert hát alig voltak ott gyerekek a szemészeti klinikán, hál' Istennek. Többnyire felnőtt, sokszor idős emberekkel voltam együtt, és engem minden érdekelt. Rengeteg régi katonanótát hallottam ott a klinikán, úgy ismerkedtem a 40-es évek dalkincsével, volt egyszer egy hadnagyoska, ma is emlékszem rá. Ezeket az idős emberek ott teraszon, meg hát néha a kórteremben is dúdolgatták. Sokat hallottam a hadifogságról ott a klinikán. Édesapám is volt hadifogságban, de ő nem beszélgetett arról otthon. Nagyon keveset tudtunk arról. A felnőttek világába én hamar betekintettem a kórházba is, de odahaza is nagyon-nagyon szerettem nagyapámat, aki már idős ember volt, 92 éves koráig élt. Rengeteget mesélt a Piavánál, meg Galiciába vívott harcokról, meg sorsokról, tehát én nem csak a kis Samu Jóskából ismertem meg a háborút, a Móricz novellából, hanem nagyapám személyes élményei alapján is, hisz 14-be bevonult és 18-ig katona volt. Gazdasággal, a földműveléssel kapcsolatos dolgok is nagyon érdekeltek már 10 éves koromban, vagy még azelőtt is, és ennek később hasznát vettem, hogy minden érdekelt, mert sokkal könnyebb volt emberekkel kommunikálnom, felnőtt emberekkel, idős emberekkel, hisz valahogy egy kicsit ismertem az ő világukat, az ő gyerekkorukat, az ő történetüket. Az az igazság, hogy az én életemben a társadalom, a technika borzasztó sokat változott. Mikor én gyerek voltam, lovas szekerek, tehén szekerek voltak. Nagyon ritkán láttunk átutazóba teherautókat, már egy-két ilyen körmös traktor volt a városba, de hát az is főképp csak külterületen mozgott. Majdnem úgy éltek, vagy hát mondhatjuk, hogy úgy éltek az én nagyszüleim, mint azelőtt 50 évvel. Tehát én a 20. század első feléről is képet kaphattam, mert az 50-es években még pont úgy éltek. Nem volt mi lakásunkban se villany, se víz, se csató, torna semmi, majd a 60-as években következett ez be. Ugyanúgy a jószágot gondoztuk, vagy gondozták a nagyszülők, mint azelőtt. Hát csak annyi volt, hogy 30-as években 50 volt földön gazdálkodott a nagypapa, és hát már amikor öregedett, akkor csak a 10-12 volt saját földjén gazdálkodott. De ugyanazok a ekék, vetőgépek, eszközök voltak, mint a 40-es, 30-as években. Ugyanúgy petróleumlámpánál kellett nekem is tanulnom, és eljutottunk ide. Nagypapa, ha feltámadna, vagy felébredne, visszatérne közénk, nem ismerné ki magát ebben a világban, mikor nekem is itt van az asztalon a Marok számítógép, PDA, amivel szöveget szerkeszthetek, amivel telefonálhatok, GPS-ként használhatom. Borzasztó technikai fejlődésen ment át ez a 60 év, amelyet én nekem volt szerencsém megélni.
Hát akkor ez a család azért a szocializmus, a kommunista irányzat számára nem lehetett valami nagyon szeretett. Hát maszek, cipész, kulák, ugye? Egyéni gazdálkodó a nagyapa.
A cipészmestereket a rendszer, mint maszekeket, megölte. Cipőjavításból nem lehet fenntartani egy családot, és az 50-es évek vége felé már alig adtak anyagot, hogy új lábbelit csinálhassanak, cipőt, csizmát a mesteremberek, ezért kellett édesapámnak elmenni a cipőgyárba, finom terror, mert nem bántották, nem pofozták, nem vették el a kaptafáját, de hát lehetetlenné tették. Én mikor gyerek voltam az 50-es években, Hajdúdorogon 40 cipészmester volt, és arra kényszerült már az 50-es évek második felébe édesapám, hogy mesterember lévén nyáron cséplőgéphez ment dolgozni, hogy a családját el tudja tartani. Hát apámat nem bántotta soha senki, börtönbe nem csukták, csak éppen olyan helyzetbe hozták, hogy nem tudta a családját eltartani. A földműveléssel kapcsolatban pedig az volt, hogy hát nagypapa, mint olyan 71 néhány évesen arra kényszerült, hogy a létalapját elveszítse, 1960-ban be kellett adja a földet a TSZ-be, és hát kapott 260 forint járadékot, amiből a kenyérre való sem telt ki. Közvetlen ilyen politikai sérelmeket nem szenvedtünk. Hát édesapám 2,5 évig volt a Szovjetunióban hadifogságba, Csehország területén, május 19-én esett hadifogságba. Hát aki ismeri a történelmet, tudja, hogy akkor már befejeződött a világháború, és nem lehetett volna hadifoglyot ejteni, ő pedig len május 19-én esett fogságba. Nagypapa a beszolgáltatás erőltetett üteme miatt arra kényszerült, hogy eladja a házát, mert úgy felgyülemlett az adósság, hogy már árverezték volna a házat, és akkor édesapám még vették meg, mert körülbelül a ház fele értékét be kellett rögtön fizetni. Másik fele részét meg oda adta ugye a nagyszüleimnek, és hát abból érdegéltek. Nem volt olyan értelemben kirívó a mi helyzetünk. Ilyen sorsról rengetegen beszámolhatnak, mint én az én családomnál, mert ezt átérte, vagy átszenvedte az 50-es években egész Hajdúdorog, vagy az egész ország is. Ilyen keserves életmód mellett is. Édesanyámat ritkán láttam sírni, ritkán láttam idegesnek lenni, édesapámat is. Énekelt, amikor a főzés közben, még akkor is, mikor már ipari munkás lett. Másképpen viselték a sorsukat, mint a mai emberek. Ma tized annyi problémától kétségbe esünk, nyugtatókat szedünk, mint akkor. Hát valószínű összefügg ez azzal is, hogy Istenben bíztak, és hát ha nehezebb idő lett, akkor úgy érték meg, hogy Isten most egy kicsit megpróbálta őket, de hát akiket szeret az Úr, azokat jobban próbálja. És imádkoztak, békességben éltek, sosem vitatkoztak, veszekedtek. Én olyan családban nőttem fel, hol nagyszüleim se veszekedtek, az én szüleim se. Tényleg békesség volt, és nagyon vallásos nevelést kaptam én is. Gyerekkoromban eredetileg én pap szerettem volna lenni, de hogy a szemem elromlott, így láttam, vagy tudtam, hogy ez már nem lehetséges, úgyhogy 10 évesen lemondtam erről a dologról, de minisztráltam a görögkatolikus templomban, mert Hajdúdorog a görögkatolikusság székes városa. Az egész város 90%-a görögkatolikus, mi is azok vagyunk, és tényleg úgy neveltek, hogy én azt tanultam meg kiskoromban, és mai napig is, amennyire tudom, megtartom, hogy ki téged kővel, azt te kenyérrel. Mint munkáltató, vezető, és sokszor megtapasztalom azt, hogy rászoruló emberek kérnek tőlünk munkát, és akkor felvesszük, és akkor kérem szépen egyik-másik utána, mikor bekerül hozzánk, utána elkezd rólam negatív dolgot mondani, hát van, aki diktátornak nevez, van, aki mit tudom én minek nevez, van, aki azzal gyanúsít, hogy én teszem el a sok pénzt, holott én ingyen bérmentve irányítottam az alapítványt, csak költöttem rá. Ezek fájnak úgy az embernek, de nem haragszom, mert azt tanultam meg gyerekkoromban, hogy legnagyobb jog itt a földi létbe a megbocsájtás joga.
Istennel milyen viszonyban van? Hiszen megpróbálta, méghozzá nem is csekély mértékben.
16 éves koromban én elfordultam Istentől, mert azt mondtam, hogy nem létezik Isten, ha ezt teszi velem, vagy ezt hagyja, hogy történjen én velem, hogy 16 évesen megvakulok, hát hogy fogok én így élni? És akkor utána elkezdtem, én nem is imádkoztam, meg nem jártam a templomba se, azelőtt minden vasárnapot voltam a templomba. Közben ugye a tanulmányaim során is minden nap azt hallottam, hogy nincs Isten, ez egy kicsit erősítette is a dacosságomat, de valahogy mindig úgy volt az azért, hogy egy-egy nehezebb szigorlat előtt csak gondoltam arra, hogy ja, Istenem segítne meg. Teljes elfordulás azért nem volt meg, de nem gyakoroltam a vallást. Hát majd egy-két évtized után megnyugodva egy kicsit, hogy anyukám jóslata valóra vált, amikor megvakultam, édesanyám azt mondta, hogy ne sírj, kisfiam, meglásd, szép lesz az életed. Szeretni fognak téged az emberek. Ez ilyen szinte versszerű szöveg, nem is tudom a mama, hogy rakta ezt így össze, de nagyon igazat mondott, már 30-as éveimbe járva tapasztaltam, hogy tudok dolgozni, van munkám, nagyon szerettek engem a munkahelyemen, nem egy elesett kis szerencsétlennek tartottak, hanem velük egyenlő rangúnak, velük egyenlő helyzetűnek, és akkor ugye 30-as éveim közepétől fokozatosan visszafordultam, visszatértem az Istenhez. Templomjáró ember nem vagyok, de a korszerű technikának köszönhetően számos istentisztelet van a PDA-mon is, meg a számítógépemen még több, és ezeket én rendszeresen hallgatom. Most annyiban rendhagyó az én vallásos kötődésem, hogy én nem mindig vasárnap hallgatok szentmisét. Olyankor hallgatok szentmisét, mikor úgy egy kicsit elfáradok, törődött vagyok, és egy kis megerősítés kell nekem lelkileg, hogy tovább haladjak az úton. Van, hogy szerda este, van, hogy kedreggel, mikor, hogy hozza az alkalom. Felteszek egy istentiszteletet, végighallgatom, és ugyankor utána mindig úgy ugye egy kellemes megkönnyebbülés vesz erőt rajtam. Érzem szinte, hogy erővel telik meg az egész testem, vagy főképp az agyam, és akármilyen gondokkal küzdök, újra felállok, én súlyos szívbeteg vagyok. Egy pár hónap múlva fognak műteni a koszorús ereim miatt. Ennek az elviselésében, a műtétre való ráhangolódásban is sokat segít nekem ez a vallásos érzület. Hát én egyértelműen úgy gondolom, hogy ahogy a Biblia is írja, Isten mindig mindenütt jelen van, pláne ha hívjuk. Hát amikor úgy érzem, hogy hívni kell, akkor hívom. Ez év tavaszán szívkatéterezést végeztek rajtam, akkor is hívtam az urat, és megmenekültem a pusztulástól, mert súlyos értágulat miatt a katétert nem lehetett a koszorús erekbe befordítani. Hát ebben bizonyára az úr kegyelme is közrejátszott. Én azért szeretnék főképpen még élni, hogy egyrészt a családommal a nyugdíjas éveket szépen eltöltsük. Az unokáimnak legyen egy olyan nagypapa, mint nekem volt, aki sok szépet és hasznosat beszél az életről, nem az árnyoldalait mutatja meg csak, hanem a szép oldalait is, optimizmusra neveljem, mert a nagyapától is azt tanultam mindig, hogy bízni kell Istenbe és reménykedni a jobb napokban, és én mindig reménykedtem is, és sikerült is. Aztán szeretném még az alapítványt tovább vezetni, vagy 8-10 évig, ezért is megyek neki a műtétnek, meg hát egyszerűen én szeretek élni, élni jó. Én soha nem unatkozom, nekem mindig minden percem ki van töltve, munkával, szórakozással, információszerzéssel. Én minden nap internetezek legalább 1-2 órát, mikor mit keresek, mikor újságot olvasok, mikor valami konkrét dologban nézek utána a dolgoknak. A mai technika sok olyan dolgot lehetővé tesz már számomra, amit korábban nem tudtam megtenni. Nyugdíjasként szeretnék még nagyon sok könyvet elolvasni, hangos könyvként vagy egyszerű szövegként a Joe-zal. Terveim vannak a jövőre, ehhez az kell, hogy egészséges legyek. Hát ha műtétre van szükség, akkor azt is el fogom viselni, remélem túl fogom élni, és ha túlélem, még megvan az esélyem jó pár évre. A génjeimben hordozom a szunai nagypapa örökségét, adottságom van talán hosszabb életre is.
Az elmúlt percekben Szabó Miklós debreceni ügyvéd történetét ismerhették meg, aki 14 éves korában elveszítette ugyan látását, mégis sikerrel birkózott meg élete nagy feladataival. Közvetlen munkatársam Rubin Gabriella és a sorozat szerkesztő Perjés Klára nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Tóth Györgyöt hallották.